Isten igéjét a második Korintusi levél 9. fejezetéből olvasom a 6-tól a 15. versig. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetek legyen minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelő kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mind ebben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Istennek irántunk, az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyodnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Bőség, áldás, hála, boldogság, az igazság gyümölcsei, ajándékok, öröm. Olyan, mintha mennyországot próbálnánk emberi szavakkal leírni. Pedig ezek a szavak egy eléggé kiszolgáltatott és meglehetősen nyomorúságos földi élethelyzetben hangzottak el körülbelül 2000 évvel ezelőtt. Nem bolondultak meg, akik ezeket írták, hogy a nagy nyomorúságban ezekről álmodoztak. Nem a vágyaikat írták le, hanem az történt, hogy egy nagy éhínség idején a szükségben levők számára a hitbeli testvéreik összefogtak, gyűjtöttek és eljuttatták nekik az adományt. Nem arról volt szó, hogy egy könnyű gyűjtés eredményeként gazdagok adtak szegényeknek valami kis alamizsnát. Nem arról volt szó, hogy valaki úgy döntött, hogy a számláján megnyom egy gombot és átutal valami pénzösszeget valahova. Hanem egy hosszantartó, szervezett gyűjtés volt, fáradtságos munkával, utazással jutatták el az adományokat a rászorulókhoz. A Jeruzsálemben élő keresztényeket, akik éhínség miatt szenvedtek, támogatták a macedóniai testvéreik. Pál apostol a korintusi levelében ennek a gyűjtésnek a folytatására, ennek a gyűjtésnek a mentén tanítja a gyülekezetet arra, hogy miért nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez egész 8. és 9. fejezet erről szól, ennek a végét olvastam most itt el közöttetek. Nagyon fontos, hogy erről az adakozásról nem biztos, hogy tudnánk, sőt, szinte biztos, hogy nem tudnánk semmit, hiszen ennél sokkal nagyobb kampányok is voltak már azóta a világtörténelemben. De valami úgy történt ott és akkor, amiből Pál tanítást tud megfogalmazni, ami bennünket is megszólíthat és taníthat ezen a vasárnapon. Először szeretnék beszélni az adakozásnak egy egyszerű törvényszerűségéről, amit itt megismerhetünk az igében, utána arról, hogy mennyire befolyásolja az adakozást az, hogy milyennek látom Istent, utána azt, hogy milyennek látom a szükséget, és végül miből maradok ki, hogyha bezárom a szívemet. Sokféleképpen lehet tekinteni az adakozásra, és lehet, hogy valaki úgy van most itt közöttünk, hogy neki ez nagyon könnyen megy, egyértelmű, nem érti, hogy miért olyan bonyolult ez, miért kell erről tanítani. Isten adott nekem valamit, annak egy részét visszaadom. Aki olyan családban, vagy gyülekezetben nőtt fel, ahol ez a legtermészetesebb dolog volt, ott lehet, hogy neki ez a legtermészetesebb dolog. És lehet, hogy valaki egyáltalán nem így van most itt, és pont a másik végletben van, nem érti, hogy miért kell erről beszélni, kinek mi köze ahhoz, hogy az anyagi dolgainkat hogy kezeljük. Ez az egyik legintimebb téma a mi társadalmunkban is. Aztán az is lehet, hogy valaki leragad az összegeknél. Lehet, hogy büszke, mert sokat tud adni, és lehet, hogy szégyenkezik, mert nem tud annyit adni, amennyit szeretne. És igazából meg kell értenünk azt ezen a vasárnapon, hogy az adakozás lényegileg nem ezekről a kérdésekről szól. Valahol már elhangzott a gondnok úrnak a beszámolójában is, hogy valahol lelkület és valahol hálaadás kérdése. Na de mi az az egyszerű törvényszerűség, amiről tanít bennünket ez az ige? Azzal kezdődik ennek a szakasznak az eleje, hogy aki szűken vet, az szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Nagyon egyszerű, nagyon primitív szinte. Mi köze ennek az egésznek az adakozáshoz? Pál egy nagyon szép képet használ, azoknak az embereknek a mindennapjaiból is jól ismert képet, akik még sokkal közelebb voltak a természethez, mint mi. A mezőgazdaságban élő embereknek, akiknek az aratás és a vetés sokkal közelebb állt az életükhöz, ez egy teljesen egyértelmű törvényszerűség volt. Ott és akkor, abban a kultúrában. Nem megyek bele a részletekbe, biztos vannak itt olyanok, akik ezt sokkal jobban értenek nálam, például agrármérnökök, hogy ma mitől függ egy vetésnek az eredményessége. Mennyi mindentől függ az, hogy egy vetés mennyire lesz jó, hogy milyen lesz a terméshozam. És azt gondolom, de úgy beszélek erről, hogy nem értek hozzá, azt gondolom, hogy manapság már nem csak a magnak a mennyiségétől függ. Nagyon-nagyon sok minden mástól. De ott is abban a kultúrában ez az igazság így állt, hogy bizony, aki a vetéskor szűkmarkú volt, és nem vetett elegendő mennyiségű magot, az biztos lehetett abban, hogy nem lesz jó az aratás. Milyen egyszerű, milyen logikus, és mennyire mindenki tudta ezt, aki akkor ezzel foglalkozott. Sokszor lehet az ember spórolós, sokszor lehet visszafogott, de egy esetben nem. Ez pedig a vetés. A vetéskor való spórolás tulajdonképpen értelmetlen. Az, aki spórol a vetéskor, az jobban tenné, hogyha nem is vetne, hogyha spórol. Gyakorlatilag önmagának árt. És ez az egyszerű törvényszerűség, amit valahol meg kell értenünk az adakozással való kapcsolatban. Ráadásul az a szó, amit itt használ a Szentírás, hogy aki bőven vet, bőven is arat, az egy kép. Azt jelenti, hogy teli marokkal vetni. Lehet, hogy el is tudjuk képzelni magunk előtt a vetőt, aki egy zsákból, vagy valamilyen nagy edényből, teli marokkal szórja a vetőmagot. És nem gondol közben arra, hogy fú, mennyi kenyeret lehetett volna ebből a gabonából sütni, kinek fog ez hiányozni, hanem ott az a cél van a szem előtt, hogy most ennek van az ideje. És itt nem lehet szűkmarkúnak lenni. Amikor Pál ezt az egyszerű törvényszerűséget adja az adakozással kapcsolatban az emberek elé, én azt gondolom, hogy arra akar bennünket tanítani, hogy ahogy ez teljesen egyértelmű annak, aki vet, így módon kell, hogy teljesen egyértelmű legyen számunkra, hogy a bőkezűség az a legtermészetesebb dolog, áldás, és saját magunknak is jó, hogyha az adakozásról gondolkodunk. Az adakozásban ott lehet folytatva a párhuzamot ugyanaz az öröm és reménység, mint amikor az ember vet. Egyébként gondoljunk csak bele ebbe a párhuzamba. Van a vetésben egyébként egy roppant kiszolgáltatott dolog. Aki már foglalkozott ilyennel, vagy aki volt kapcsolatban földdel, az tudja, hogy mennyire bizonytalan az, és mennyire nem tudhatja az ember, hogy vajon tényleg megéri-e vetni. Mi lesz azzal a terméssel? Nem jön-e egy fagy? Nem jön-e bármi, ami megkárosítja? Ha túl sok lesz a termés, akkor nagyon alacsonyak lesznek az árak. Ha pedig kevés lesz, akkor nem jut még az alapvető szükségletekre sem. A vetésben nagyon nagy bizonytalanság is van. Egyszerre ugyanakkor ott van a reménység is, hogy értelme lesz mindannak, amit teszünk. Hogy Isten megáldja majd azt, amit mi teszünk. Tudja-e befolyásolni a vető azt, hogy utána milyen lesz az időjárás, milyen lesz a terméshozam, meg nem tudom mi? Nyilván nem tudja, hanem egy dolgot tehet. Bőven vet, és reménykedik. Persze imádkozhat is. Vetés bőkezűséggel, reménységgel. Ezt az egyszerű törvényszerűséget kell megértenünk, hogy a bőkezűségben van az igazi szabadság az adakozásra nézve is. Persze, könnyű lehet szabadnak lennie, gondolhatjuk rögtön, annak, akinek van miből, akinek bőven van vetőmagja, aki bőven tud miből szórni. Csak azt tudja igazán, hogy ez mennyire nem igaz, akinek már volt valaha ilyen az életében, hogy bőven volt. Hogy mennyire nehéz annak, akinek sok van, a sokból adni. Mert a sokban ugyanúgy ott van az a lehetőség, hogy a sokból lehet még több. Amikor az embernek egy ponton mondjuk sok java van, akkor olyan lehetőségek nyílnak meg előtte, amik még korábban soha. Olyan helyekre juthat el, olyan dolgokat tehet meg, oly módon biztosíthatja az anyagi biztonságát magának és a gyermekeinek, amiről korábban csak álmodott. Ne gondoljuk azt, hogy attól, mert valakinek sok van, könnyebb. Talán még egy kicsit nehezebb is. Hol dől el igazából az, hogy az ember tud-e bőkezően szabad lenni? Azt gondolom, hogy lényegileg ott dől el, hogy milyennek látom Istent. Másodszor erről szeretnék beszélni. Gondoljunk csak arra, hogy alapvetően mélyen milyennek látjuk Istent az életünkben. És most elsősorban nem a hitbeli tudásunkról van szó. Meg nagyon fontos az, hogy milyennek ismerjük Istent, mi a tudásunk róla, konfirmáltunk, mit tanultunk a konfirmáció alkalmával, mit mondtunk fel, mit olvasunk napról napra az igében. Nagyon fontos a tudás, nagyon fontos a hit erről. És újra és újra azt tapasztalom, hogy valahol milyen a szívünkben élnek, élhetnek olyan elképzelések Istenről, amik megbénítanak bennünket, amik tévesek, és amik a szabadságunkat meggátolják. És így az adakozásban, a bőkezűségben való szabadságunkat is. Ugyanis, hogyha olyannak látjuk Istent, mint aki kér, elvesz, megfoszt valamitől, akkor nagyon-nagyon nehezen lehetünk szabadok és bőkezőek. Gondoljunk bele, és próbáljunk magunknak őszinték lenni. Vajon nem olyannak érezzük-e néha Istent, amikor adnunk kell bármit, hogy ő megfoszt a boldogságunktól, nem enged kiteljesedni. Talán a mai embernek sokkal nehezebb ez, mint régen másnak, aki szeretné az álmait megvalósítani, és megtalálni azt, hogy ki is ő valójában. Nem gondolod-e Istenről azt, hogy ő nem biztos, hogy engedi elérni a céljaidat? Amikor azt imádkozod, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ezt nem nagy sóhajtással mondod-e, hogy hát Isten akarata az biztos megfoszt valamitől. Nem lehet, hogy az él mélyen a szívünkben, hogy Isten megsarcol, benyújtja a számlát, és azért, mert élni hagy, azért valahogy törlesztenünk kell neki. Ezeket nem én találom ki, hanem nagyon sokszor hallom emberektől, akik lehet, hogy hitben élnek, és elkötelezettek Isten felé, de mélyen a szívükben él egy ilyen elképzelés Istenről, hogy Isten jó indulatát ki kell fizetni, ki kell érdemelni, akár jó cselekedetekkel, akár szolgálattal, vagy bármi mással. Mert ha nem teszem, ha nem adok vissza abból, amin van, akkor lehet, hogy Isten megbüntet, megvonja a szeretetét, de esetleg jönnek betegségek, vagy bármilyen baj. Gondoljátok el, ha valaki ilyennek látja Istent, hogy tudna szabad lenni a bőkezűségre? Milyen mélyen megkötözheti ez az embert? És nem másokról gondolkozunk, hogy biztos vannak ilyen emberek, hanem tegyük fel magunknak a kérdést. Nem érezzük-e mélyen néha ezt? Mert ha igen, akkor ezzel Isten elé kell jönnünk, Uram, formáld át a bennem rólad lévő képet, és mindazt, ami abból téves. Vagy az is lehet, hogy azt gondolod, hogy Isten közönyös. És igazából mindegy, hogy te adsz, vagy nem. Vagy hogy vagy így vele. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát mit avatkozik Isten a dolgokba. Minden megy a maga módján, a törvényszerűségek szerint, az emberi közösségekben is, az embereknek a cselekvése az, ami ott történik. Ha Istent közönyösnek látod, aki nem avatkozik napi szinten akár a dolgokba, és aki nem viseli gondunkat napról napra, akkor ugyanúgy nem leszel szabad adni, mert akkor azt mondod, hogy felesleges. Minek kapcsolódjak én be bármilyen ilyen folyamatban? Minek lássam mások szükségeit fontosnak? Mi közöm nekem ahhoz? Ha Istent közönyösnek látom, akkor én magam is közönyös lehetek. Ez sem az a kép, amit a Szentírás tanít nekünk az Istenről. Tekintsünk most arra, hogy milyennek mutatja be Pál az élő Istent, Jézus Krisztus atyát, a mi Urunkat ebben az igében. 5 dolgot mond el róla, hogy milyen az élő Isten, aki szabaddá tesz a bőkezűségre. Először is nagyon fontos tudnunk azt, hogy Istennek hatalma van. A mi Urunk, a Biblia Istene, hatalmas Isten. Nem valami korlátok közé szorított Úr. Nem egy bizonyos területen van csak hatalma, hanem mindenható. Minden javakkal ő rendelkezik. Őnála van a bőségnek a forrása. És megint lehet, hogy ezt hallottad, tanultad, olvasod, de ez legmélyebb igazság. És az, hogy Istennek hatalma van, ez egy megtapasztalható valóság is a számunkra. Akkor is igaz ez, hogyha körülnézünk a világban, és milliónyi éhezőt látunk, és feltesszük a kérdést, hogy ha Istennek hatalma van, akkor ez hogy lehetséges? Sokszor elfelejtjük azt, hogy egy megtört világban élünk, ahol a bűnnek a következményeként az egyik embernek a kizsákmányolása a másik emberre hat. De ettől még az Istennek hatalma van. Tekintsünk csak Jézus életére. Jézus személyében hányféle módon megnyilvánult az, hogy Istennek hatalma van. Erővel és hatalommal űzte ki az ördögöket, gyógyította meg a betegeket. Erővel és hatalommal hirdette az Isten országát. Erővel és hatalommal támasztott fel halottakat. Jézus személyében is megnyilvánult Isten korlátlan hatalma. De ha őszintén beletekintünk az életünk csodáiba, akkor ebből a hatalomból kis dolgokat megfigyelhetünk és megtapasztalhatunk. Isten az igazi alanya, az igazi cselekvője annak, ami a bőkezűségben megnyilvánul. Ezt azért fontos tudnunk, mert Istennek van hatalma, és nem nekünk. Ezért lehetünk szabadok adni. Nem a mi hatalmunkon és jóindulatunkon múlik mindez, hanem Istennek engedünk teret, és Isten hatalmának az életünkben. Másodszor Isten bőkezű. Pál apostol azt mondja, hogy Isten bőkezű, és ő bőségesen árasztja az áldását az emberekre, és tulajdonképpen a bőkezűségben ő a példa a számunkra. Az élő Isten bőkezű, és sokszor és sokféleképpen árasztja a kegyelmét mindenkire. Nem szűkmarkú, nem kiszámolgatja, hogy kinek mire van szüksége. Csak két példát szeretnék hozni. Az egyik, gondoljunk csak a földön lévő életfeltételekre. Ha nem tekintünk arra, hogy az ember hogy szennyezi a világot, meg hogy rontja el ezeket, gondoljuk csak el, hogy milyen bőségesen állnak rendelkezésre az életfeltételek. A levegő, a víz, az élelem, alapvetően a természetnek azon a részén, ahol nem bomlik meg az egyensúly, bőségesen áll rendelkezésre. Nem pont annyi víz van, gondoljuk csak el, amennyi egy emberre jut egy adott területen, kimérve, kicentízve, éppen hogy, hanem bőségesen áll rendelkezésre. Isten az élet feltételeket is bőségesen adja nekünk. És ugyanígy példa erre Isten kegyelme, amit bőven áraszt az emberre. A Jézus Krisztusban való megváltásban is nem azt látjuk, hogy hát Isten ilyen bőkezően méri ezt a dolgot, hanem mindenkit befogad ebbe. Ahogy az Isten kegyelmét árasztja erre a világra, ahogy Jézus szeretete árad ránk és a körülöttünk levőkre, ebben is megmutatkozik az Isten határtalan bőkezűsége. Nagyon sok példát tudnék még itt mondani, de most csak ez a kettő. Isten tehát hatalma van és bőkező. Milyennek mutatja be Pál apostol Istent? Harmadik, Isten adja a növekedést. Másról is beszél erről Pál, hogy lehet, hogy valaki vett, és más pedig gondoz, de a növekedést Isten adja. Nem csak a körülményekben bőkező Isten, hanem a folyamatokat is ő irányítja. Az élethez szükséges folyamatokban ő van ott, akit Isten megajándékozó gyermekkel az láthatja azt, hogy egy kisgyermek, ahogy növekszik, mennyire különleges folyamat. Nem teszünk érte semmit, jó, adunk neki enni. De egyébként semmit nem teszünk konkrétan, és ezen csak növekszik, fejlődik. Vagy aki közelről látott már növényt növekedni, vagy látta azt közel élve a természethez, hogy milyen az, amikor valaki vet, és aztán sarjad a termés, a sarjad a növény is, és növekszik. Azt tud ebbe belegyönyörködni, hogy Istentől jönnek a folyamatok. Isten uralja a növekedést. A bőkezűen adó és önmagát odaadó Isten fenntartja az életnek a körforgását. Ézsaiásnál ezt olvassuk, ahogyan az eső lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Amikor beletekint az ember abba, hogy Isten adja a növekedést, ezeket a folyamatokat ő irányítja, és fenntartja az életnek a körforgását a világban, akkor felébredhet a szívében a vágy, hogy ennek nagyon jó lenne része lenni. Nagyon jó lenne mindebbe bekapcsolódni. Mert aki ennek a része az élet kiáradásának. Valami olyannak, ami Isten lényének a sajátja. Negyedszer Pál apostol úgy mutatja be az élő Istent, mint aki örül, amikor ad. Az öröm is Istenből árad. Isten örül, amikor megosztja magát az emberrel. Öröm árad ki belőle, és az ő javait úgy adja, hogy eközben az örömöt osztja meg az emberrel. Ötödször pedig a mennyei atya ismeri a szükségeket. Látja, hogy hol vannak a szükségek. Ismeri azt, akinek szüksége van azokra a javokra. És úgy tölti be, ahogyan arra az adott embernek szüksége van. Csak nagyon röviden tehát, öt dolog, amit az élő Istenről bemutat Pál apostol itt ezen a helyen. Istennek hatalma van, bőkezű, ő adja a növekedést. Istenből ered az öröm, ami ehhez a növekedéshez kapcsolódik. És mindezzel együtt Isten tud a szükségekről. Ilyennek látom-e az élő Istent? Mert akkor ez hatással lesz arra, hogy hogyan tekintek a bőkezűségre és az adakozásra. Milyennek látom a szükséget? Azt mondtam az előbb, hogy Isten tud a szükségekről. Azt gondolom, hogy ahogyan befolyásolja azt, hogy hogyan tekintek a bőkezűségre és az adakozásra, hogy milyennek látom Istent, amilyennek látom Istent, olyannak fogom látni a szükséget is. Mint ahogy az előbb említettem, ha Istent közönyösnek látom, akkor közönyös leszek a szükségben levők felé. Ha Istent élő Istennek látom, akkor nem leszek közönös afelé, hogy hol vannak a szükségek. Pál apostol eléggé sokszor írja le, és sokféleképpen itt a 9. fejezetben, a 2. korintusi levélben, hogy hogyan adjunk, hogyha látjuk a szükséget. És az egészben a legfontosabb az, hogy úgy kell látnunk a körülöttünk levő szükségeket, mint amihez közünk van. Isten őrizzen attól, hogy minden szükséget a vállunkra vegyünk, hogy azt gondoljuk, hogy mindenkit nekünk kell megmenteni. De igenis, közünk van a szükségben levőkhöz. Lehet, hogy éppen a mi saját családunkban, vagy a legszűkebb baráti körünkben nincsenek szükségben levők. De ha csak egy kicsit távolabbra nézünk, akkor már megtalálhatjuk őket. Amilyennek látom Istent, olyannak látom a szükséget és a saját feladatomat ebben. Tedd fel magadnak a kérdést. Mennyire tudsz együttérző lenni a szükségben levő felé? Ott akkor Korintus és azok között, akiknek szólt a gyűjtés, fizikailag is nagy távolság volt. Mondhatták volna azt, hogy mi közünk nekünk ezekhez az emberekhez. Több száz, vagy lehet, hogy több ezer kilométerre élnek. Gondoskodjanak róluk azok, akik ott vannak körülöttük. És mégis meglátták azt a szükséget, Isten a szívükre helyezte, és létrejött a kapcsolat kettőjük között. Nagyon fontos az is, hogy úgy tekintsünk a szükségre és a szükségben levőkre, mint akik ma ők, és holnap lehetünk mi is. Ne legyenek illúzióink. Az, hogy egyfajta jólétben élünk, az most éppen létezik és van. És számtalan válság és számtalan történelmi helyzet mutatta meg, hogy mindezek a stabilnak gondolt rendszerek hogy omlanak össze. Hogy bomolhat meg egy egyensúly. Hogyan kerülhet egy ember olyan helyzetbe, hogy elveszíti a munkáját, vagy váratlan dolgok történnek vele. Azért tekinthetünk a szükségre és a szükségben levőkre együttérzéssel, és úgy, hogy Isten ránk is bízza őket, mert bármikor kerülhetünk mi is ilyen helyzetbe. Pál apostol azt tanítja ezen a helyen, a felolvasott igében, hogy Isten ugyanúgy szereti és a szeme előtt tartja azt, aki a szükségben van, és azt, aki ad. Mind a kettő előtte van a szükség és a szükségnek a betöltése. És a kettőt ő hozza össze. Ő bátorítja azt, aki ad, hogy adjon. És ő adja a hálát abba, akinek ad. Ő adja azt, hogy dicsőítse Istent, és legyen hálás az, aki a szükségben van. A szükségben levőkre tehát maximális együttérzéssel tekinthetünk.
És úgy lehetünk ebben Isten előtt, hogy nem szabad elfelejtenünk, és józannak kell lennünk e tekintetben, hogy lehet, hogy ma ők és holnap mi leszünk szükségben. Akármelyik oldalon is vagyunk, Isten kezében vagyunk, és ő tartja ezt az egészet a kezében, az ő hatalmában. És nagyon fontos még nem elfelejteni, amikor a szükségekről beszélünk, hogy nem csak egyéni szükségek vannak. Nagyon nehéz ezt egy olyan kultúrában, amikor nyilván mindenki magából indul ki, és magához tér vissza. De közösségi szükségek is vannak. És ezek a közösségi szükségek sokszor olyan természetesek. Egy olyan kultúrában vagy országban, ahol évtizedeken keresztül ott volt az emberek gondolkodásában, hogy a közösségi szükségeket majd valaki megcsinálja. Majd az állam, vagy nem tudom ki, majd föntről elintézik. És nagyon sok mindent úgy készhez kaptak az emberek. Vagy ha nem volt meg, legalább volt kit szídni, hogy nem csinálják meg. Ehhez képest ma azt tapasztalom, hogy a közösségek egyre inkább a fennmaradásuk és a jó működésük attól függ, hogy a tagjaik mennyire látják a sajátjuknak azt a közösséget, és mennyire teszik fel ezt a kérdést. Milyenek a közösségi szükségeink? Lehet, hogy nincsenek a környezetedben olyan emberek, akik nagy egyéni szükségeket szenvednek. De tedd fel azt a kérdést, az a közösség, amiben élsz, akár ahol laksz, a lakóközösséged, az ismeretséged, a baráti köröd, akár egy gyülekezet, akár egy nagyobb közösség, egy város, milyen szükségeket lát? És hogyan akar ebben bennünket Isten egyénileg felhasználni? Nagyon sok szép történetet lehet hallani, amikor egy közösség összefog, és például egy lakóközösség rendbe tesz egy játszóteret. Nagyon szép történetek ezek arról, amikor észreveszik a szükséget, és azt, hogy helyettük, azt nem fogja megcsinálni senki. És mindenkinek jó lesz az, ami ott történik. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy önző dolog, hiszen a saját gyerekeiknek vagy maguknak csinálták meg. De mégis a közösségi szükséget látva közösség formálódik azon a helyen. Saját magunknak is fel kell tenni ezt a kérdést. Milyennek látom a gyülekezet közösségi szükségeit? Olyan dolognak, mint amit valaki majd elintéz, valahonnan majd lesz rá, valakinek a dolga felelőssége. Vagy én magam, mint a közösséghez tartozó ember érzem a saját kis részemet, feladatomat és felelősségemet a közösségi szükségben. És ezáltal is megélem azt, hogy én ide tartozom. És megértem Istennek azt a hívását, amiben engem fel akar használni itt a közösségi szükségek enyhítésének az érdekében. Milyennek látom Istent, milyennek látom a szükséget? Ez teljesen összefügg. Végezetül, miből maradok ki, hogyha bezárom a szívemet? Egy igehíret is lehet meghallgatni, és lehet úgy itt ülni, hogy hát mindjárt vége. És túl leszünk rajta, és aztán élünk úgy, ahogy akarunk. Miből maradok ki, hogyha bezárom a szívemet? Miből maradok ki, hogyha érzem, hogy érint téma, hogy Isten valamit el akar végezni ezen keresztül bennem, de nem akarok változni? Óvatosan, de ki kell, hogy mondjam, hogy az áldásból maradok ki. És ez nem azt jelenti, hogy aki adakozik, az áldott. És nem azt jelenti, hogy aki bőkezően adakozik, az bőségesen áldott. Hanem ennek az egész folyamatnak az áldásából maradok ki. Amit előbb mondtam, hogy ha valaki bőkező, és nem olyan módon bőkező, hogy emberileg ő bőkező azért, mert érdeke fűződik hozzá, hanem megérti, hogy Isten lényében benne van a bőkezőség szabadsága. És ennek mentén magát odaszállja, és azt mondja, Uram, szeretnék én is ebben a szabadságban élni. És mindenféle módon is, nem csak a pénzbeli adományokban, akármiben másban. Ilyen szabad lenni a bőkezűségben, akkor igazából áldás lesz az életében. Közelebb lesz valamilyen módon az Istenhez, valamilyen módon jobban jelen lesz az Isten az életében, és több mindent megérthet Istenből és saját magából is. A másik pedig, nagyon érdekes, az adakozáshoz kapcsolódó cselekedetek, az a szó, amit itt használ a Szentírás, a liturgia. Ami Isten tiszteleti tettet és cselekvést jelent. valaki innen eredezteti azt az álláspontot, hogy az adakozás magában az Isten tiszteletnek a része. Aki a bőkezűségből kimarad, az valahol az Isten tiszteletből marad ki. Abból a közösségi tettből, hogy együtt tiszteljük Istent, hogy együtt magasztaljuk őt. És végső soron hálából Istenért tesszük, amit teszünk. Aki bezárja a szívét a bőkezűség szabadsága előtt, az tulajdonképpen valamilyen módon Isten cselekvéséből marad ki. Úgy zárul ez a szakasz, amit felolvastam, hogy hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Mi ez a kimondhatatlan ajándék? A kimondhatatlan ajándék az Isten cselekvése, de tulajdonképpen kétfajta gazdagság és kétfajta ajándéknak a képe vonul végig ezen az egész szakaszon. Egymással párhuzamosan. Ha két szálként képzeljük el, akkor néha összefonódik, átbújik egyik a másik alatt, és aztán végül ebben az utolsó versben fonódik össze. Az egyik az volt, ami a bőkezűség, az adakozásban való részesülés és ennek az ajándéka, és a másik, a legnagyobb ajándék, amit Isten adott az embernek. Az Isten kegyelme és a megváltás, ami a legnagyobb gazdagságnak és a boldogságnak a forrása. Benne van ebben az igében ez is. Isten cselekvése abban, ahogy adta Jézus Krisztust, a mi Urunkat értünk. Mert végső soron az ő kegyelméből, a benne való hitben, a megváltásban lehetünk teljesen szabadok, bőkezűnek lenni is. Szabadok lenni a félelmektől, elhinni azt, amikor a másik oldalon vagyunk, hogy Isten betölti a szükségeinket, hogy előtte van minden. Jézus Krisztusban hihetjük el Istent olyannak, amilyennek bemutatja a Biblia, mindenhatónak és bőkezűnek, és így tovább. Ő benne hihetjük ezt el, és ő benne van ez a legnagyobb ajándék elrejtve. Jézus Krisztusból ered a tiszta szívűség gazdagsága, ahogy Pál említi ebben a szakaszban. Ő tisztíthat meg bennünket, a szándékainkat, az indítékainkat, amikor adunk. Ő ajándékozhatja a bőkezűségnek a szabadságát is nekünk. Ebben az igében is szerepel az a mondat, amit nagyon sok gyülekezetben elmondanak az adakozás hirdetésekor, ahol minden vasárnap hirdetik, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Emlékszem, mikor gyerekként, tinédzserként hallottam ezt, mindig kuncogtunk a karzaton a többi ifissel, hogy mosolyogva kell adni, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És nem értettük, hogy miről is szól ez. Az a szó, amivel itt a jókedvű így fordítja a magyar fordítás, az az eredeti szó azt jelenti, hogy bátor. A bátor adakozót szereti az Isten. Mi ez a bátorság? Az a kilépés, ami a bőkezűség szabadságából fakad. Bátor vagyok megtenni azt, amire Isten hív, és reménységgel vetni, akkor, amikor a vetésnek az ideje van, azzal a reménységgel, hogy hiszem, hogy Isten cselekszik, és végső soron minden az ő kezében van, és ő tart meg, és ő áld meg bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, annyiszor kimondjuk ezt, hogy erre vagy arra van szükségünk. De másoknak, magunknak, vagy neked. De tényleg te látod azt, hogy mire van szükségünk. Mégis olyan nehéz ezt elengedni, és nagyon nagy a feszültsége között, hogy mi mit tartunk fontosnak és szükségesnek, vagy te. Hogy miben látjuk, hogy késlekedsz. Vagy nem úgy töltöd be a szükségeinket, ahogy mi gondoljuk. Jövünk eléd, Urunk, és ennek az igének a fényében szeretnénk eléd állni, és kérni azt, hogy add nekünk a bőkezűségnek a szabadságát. Add, Urunk, hogy megértsük és elfogadjuk, és elhiggyük a legnagyobb ajándékot, Jézus Krisztust, a megváltást, amit adtál nekünk. Urunk, te tőled jön az igazi szabadság. Erre vágyunk, és hozzuk eléd, Urunk, azokat a helyzeteket, amiben vagyunk, az életünknek azokat a kérdéseit, amiben nem vagyunk szabadok. Azokat is, amik teljesen függetlenek látszólag a bőkezűségtől. Szabadíts meg bennünket, és hadd legyen az életünkben is nyilvánvaló a te hatalmad. Jézus Krisztus, te, aki annyi csodát tettél, és szabadítottál meg embereket, és csétítottad le a természeti erőket a szabaddal, és támasztottál fel halottakat, szabadíts meg bennünket is, aki kiáltunk hozzád. Szabadíts meg azokból a dolgokból, amiből magunk nem tudunk megszabadulni, amik akár évek vagy évtizedek óta kötöznek bennünket. Hiszük, hogy te vagy a megváltó, és neked minden lehetséges. Urunk, te vezesd a gondolatainkat, és te add a te világosságodat abban, miben kell változnunk, és hol kell bőkezűnek lennünk. Taníts meg észrevenni a szükséget, az egyénit, a közösségét. És könyörülj rajtunk, hogy amikor abba a helyzetbe kerülünk, hogy mi vagyunk szükségben, ne veszítsünk el téged szem elől. Ne higgyük azt, hogy elhagytál, hogy egyedül vagyunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Imádkozunk, Urunk, most különösen azokért, a mi közösségünkben is, akik szükségeket szenvednek. Imádkozunk azokért, akiknek nincs munkájuk, de szeretnének dolgozni, hogy találhassanak munkát. Imádkozunk azokért, akiknek olyan terheket kell elhódozni, anyagi terheket, amik megterhelik őket. Akiknek lehet, hogy az otthonuk van veszélyben, a hiteleik miatt, vagy bármilyen olyan terhük van, ami nagyon megnehezíti a mindennapjaikat. Imádkozunk az egyedülállókért, akiknek sokkal nehezebb egymaguk, saját magukat fenntartani. Imádkozunk az idősekért, akik hasonlóan lehet, hogy kiszolgáltatott helyzetben érzik magukat. És könyörgünk azokért is, akiknek nincsen semmi különös nehézség az életükben, hogy ne feledkezzenek el a hálaadásról. Imádkozunk azokért, akiknek sok adatot, hogy tudjanak jól élni a gazdagságukkal. És könyörgünk, Urunk, a mi városunkért, és Gazdagrétért is azon belül. Nyisd fel arra is a szemünket egyenként, hogyha ezért a közösségért tehetünk valamit. Imádkozunk, Urunk, az országunkért, és azért, hogy legyen minél inkább tiszta a pénzzel kapcsolatos mindenféle ügylet. Ne legyen ennyi igazságtalanság, visszaélés. Ragyogtasd fel közöttünk a te szeretetedet, és a te országod jöjjön el közénk az igazságával együtt. Könyörgünk azokért, akiknek nem fizikai, hanem lelki szükségleteik vannak, töltsd be azokat is. És így helyezzük a te kezedbe a mi gyülekezetünket, ezt az évet, és az építkezést, hogy be tudjuk fejezni, és be tudjuk lakni az új templomrészt, hogy megteljen élettel. Hallgass meg bennünket, kérünk, Urunk. Jézus Krisztus nevében könyörgünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.